Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Hálaadás a kazasztáni látogatásért a Salus Populi Románik egy kép előtt a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ferenc pápa sajtótájékoztatója Kazasztánból visszafelé úton. Első rész. Közép-Ázsia, Ukrajna, béke. A pápa megszüntette a Populorum Progressio alapítványt, helyette új alapot hozott létre. Ferenc pápa a Populorum Progressio alapítvány működéséhez a Szelám segítségét kéri. Isten és a Mammon. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra. Ferenc pápa visszaérkezett a Vatikánba. Csütörtök este 8 órakor land volt Róma Fiumicino repülőterén az ITA Airways gépe, fedélzetén Ferenc pápával és kíséretével. Ezzel véget ért a Szent Atya szeptember 13-ától 15-éig tartó 38. apostoli útja, melynek során részt vett a hagyományos és világvallások vezetőinek a kazah fővárosban, Nur-Szultánban tartott kongresszusán. Péntek délelőtti hivatalos programjai megkezdése előtt, szokásához híven, a pápa ellátogatott a Santa Maria Maggiore Bazilikába, ahol a Salus Populi Romani kegykép előtt megköszönte a szűzanyának az útja során tapasztalt támogatását. Ferenc pápa sajtótájékoztatója Kazasztánból visszafelé. Első rész, Közép-Ázsia, Ukrajna, béke. A Rómába tartó repülőúton Ferenc pápa válaszolt az őt Kazasztánba kísérő újságírók kérdéseire. Az első kérdést a kazasztáni Kabár TV munkatársa tette fel a pápának, akit a látogatás eredményéről, a kazah népről, és arról kérdezett, hogy mit talált ösztönzőnek. Ferenc pápa válaszában hangsúlyozta, hogy nagy meglepetést jelentett neki Kazasztán, mert Közép-Ázsiáról, Borodyin zenéjét leszámítva nem tudott semmit. Meglepetés volt találkozni ezeknek a nemzeteknek a képviselőivel. Kazasztán is nagyon meglepett, mert nem számítottam rá, hogy ilyen. Tudtam, hogy ez egy ország, egy város, amely jól, intelligens módon fejlődött. De 30 év függetlenség után ilyen fejlődést elérni, ezt nem vártam. Ami nagyon megdöbbent, az előrelépés vágya nem csak az iparban, a gazdasági és anyagi fejlődésben, hanem a kulturális fejlődésben is. Ezt követően a vallásközi kongresszusról szólt, amit nagyon fontosnak nevezett, immár 7. kiadását megérte a rendezvény. Ez azt jelenti, hogy egy olyan országról van szó, amely előrelátó, amely lehetővé teszi a párbeszédet azokkal, akiket általában kiselejteznek. Mert van egy progresszív világfelfogás, amely számára az első elvetendő dolog a vallási értékek. Míg ez egy olyan ország, amely egy ilyen javaslattal áll elő a világnak, és már 7-szer megszervezte, ez csodálatos. Büszke lehet az országára és a szülőföldjére, zárta válaszát a pápa. A következő kérdést az ARD német televíziós hálózat római tudósítója tette fel a pápának a békével kapcsolatban. Szent atya, köszönöm a béke üzenetet, német vagyok. A népem felelős a 80 évvel ezelőtti halálesetek millióért. Az iskolában azt tanuljuk, hogy soha nem szabad fegyvert, erőszakot használni. Az egyetlen kivétel az önvédelem. Ön szerint fegyvert kell adnunk Ukrajnának a jelenlegi pillanatban? Ferenc pápa így válaszolt. Ez egy politikai döntés, ami lehet erkölcsös, erkölcsileg elfogadott, ha erkölcsi feltételek szerint születik, amelyekből sok van, és beszélhetünk róla. De lehet erkölcstelen, ha azzal a szándékkal teszik, hogy még több háborút provokáljanak ki, vagy hogy fegyvereket adjanak el, vagy hogy leselejtezzék azokat a fegyvereket, amelyekre már nincs szükségük. A motiváció az, ami nagyrészt minősíti ennek a tettnek az erkölcsiségét. A védekezés nem csak jogszerű, hanem a haza iránti szeretet kifejezése is. Itt érintünk egy másik dolgot, amit az egyik beszédemben említettem, mégpedig azt, hogy még jobban el kellene gondolkodnunk az igazságos háború fogalmán. mert ma mindenki a békéről beszél. Hosszú évek óta, 70 éve beszél az ENSZ a békéről. De hány háború zajlik jelenleg? Ukrajna, Oroszország. Most Azerbajdzsán és Örményország, amely egy ideig megállt, mert Oroszország kezesként állt elő, a békét garantálja itt, és háborúzik ott. Aztán ott van Szíria. 10 év háború. Mi történik ott, ami nem megállítható? Milyen érdekek mozgatják ezeket a dolgokat? Most világháborúban vagyunk, kérem. Minden megváltozott. Ha nem viselsz háborút, nem vagy hasznos. Aztán ott vannak a fegyvergyárak. Ez egy gyilkos üzlet. Valaki, aki ért a statisztikákhoz, azt mondta nekem, hogy ha egy évre felhagynánk a fegyvergyártással, megoldódna az éhezés a világban. Az éhezésre, az oktatásra nem lehet költeni, mert fegyvert kell gyártani. Genovában néhány éve egy fegyverekkel megrakott hajó érkezett, amely rakományát egy nagyobb hajóra kellett volna áttenni, amely Afrikába, Dél-Szudán közelébe tartott. A kikötői dolgozók nem akarták megtenni, ami sokba került nekik, de azt mondták, nem működök együtt. Ez egy anekdóta, de a béke lelki ismeretéről szól, figyelmeztetett a pápa. Németországra utalva kijelentette, az egyik dolog, amit megtanultam ott, az a képesség, hogy megbánom a tettemet, és bocsánatot kérek a háborús vétkekért. És azt is megtanultam, hogy ne csak bocsánatot kérj, hanem fizesd is meg a háborús vétkeket. Ez egy olyan példa, amelyet utánozni kell. Ezt a levegőt szívjuk most. Ha nincs háború, úgy tűnik, nincs élet, mondta Ferenc pápa válaszolva a német újságírónak.
Ferenc pápa megszüntette a Populorum Progressio alapítványt, helyette új alapot hozott létre. A Vatikánban szeptember 16-án tették közé Ferenc pápa reszkriptumát, leíratát, amely megszünteti a Populorum Progressio alapítványt, helyette létrehozza a Populorum Progressio alapot. Ferenc pápa 2022. szeptember 7-én az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának bíboros prefektusát kihallgatáson fogadva elrendelte az egyházi törvénykönyv 120. kánonjának első paragrafusa alapján a Populorum Progressio alapítvány megszüntetését és helyette a Populorum Progressio alap létrehozását. Az alap szabályzatának a közzétételével Ferenc pápa Michael Cserny bíborost az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusát bízta meg. Ferenc pápa a Populorum Progressio alapítvány működéséhez a Latin-amerikai Püspöki Konferencia a SELAM segítségét kéri. A Latin-Amerika szegényeinek megsegítésére született Populorum Progressio alapítvány további működéséhez, jó lehet az, továbbra is a pápa Caritas tevékenységének jele marad, Ferenc pápa a Latin-amerikai Püspöki Konferencia a SELAM segítségét kéri. A döntést Ferenc pápa péntek délben jelentette be, amikor fogadta a Populorum Progressio alapítvány ügyvezető tanácsát és a SELAM illetékes képviselőit. Ferenc pápa az alapítvány 20 tagú küldöttségéhez intézett beszédében felidézte a történelmi előzményeket. Szent VI. Pál pápa 1969. március 26-án a Populorum Progressio enciklika megjelenésének második évfordulóján alapítványt hozott létre a szegény parasztok megsegítésére, valamint az agrárreform, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítására Latin-Amerikában az ottani püspökségek irányelvei szerint. Szent II. János Pál pápa 1992-ben Amerika felfedezése 5. centenáriuma során a SELAM 4. közgyűlésén létrehozta a Populorum Progressio független alapítványt azzal a célkitűzéssel, hogy előmozdítsa a latin-amerikai legszegényebb parasztok közösségeinek integrált fejlődését. Szent II. János Pál pápa a kézzel írt alapító levelében hangsúlyozza, hogy döntésének célja az egyház iránti szolidaritás jegyében a Latin-Amerikában élő elhagyatott sorsú és leginkább védelemre szoruló emberek, köztük különösen is az őslakosok, a mesztic és az afroamerikai lakosság megsegítése. Ferenc pápa hálát ad az alapítványnak a 30 év során végzett munkájáért, amely most ugyan formát cserél, de küldetése változatlan, és továbbra is a pápa Caritas műve marad. Az idők során a latin-amerikai valóság megváltozott, amennyiben számos család embertelen körülmények között él, és a kirekesztetteket immár nem csak kizsákmányolják, hanem feleslegesnek tartva leselejtezik őket. Az egyháznak pedig a szinodalitás útján szamaritánus egyháznak kell lennie, amely lehajolva megérinti Krisztus sebeit az ő népében, amelynek soraiban az Úr a szegényekkel és a szenvedőkkel azonosul. Ferenc pápa reményei szerint ezek a szolidaritási kezdeményezések megmutatják, hogy lehet változtatni a valóságon. A római kúria reformja, amely a Praedicate Evangelium dokumentumban öltött testet, egy sor szükséges változás elé állítja a pápát és a munkatársait. Ide tartozik a most 30 éves Populorum Progressio alapítvány is, amely Szent VI. Pál akarata szerint a latin-amerikai földrész szegényeinek ügyét szolgálta, és amelyet Szent II. János Pál pápa is megerősített. Ebben az összefüggésben erő kell mozdítani a helyi egyházakkal való szorosabb kapcsolatot, hogy hatékonyabbá tegyék az átvágó fejlesztési programokat a szegények és a leginkább rászorulók iránt. Már II. János Pál pápa utalt az alapítvány 10 éves jubileuma kapcsán arra, hogy a latin-amerikai részegyházak részesüljenek egyenlőképpen a tervek finanszírozásában. Ferenc pápa továbbra is óhajtja, hogy a projektek kidolgozásához nyújtott támogatás a pápa Caritas művének a jele maradjon, de központja ne a római kúriában legyen, ezért az egyszerűsítés jegyében a szellemot bízta meg azzal a feladattal, hogy segítsen a projektek elemzésében és megvalósításában. Az átfogó emberi fejlődés dikasztériuma maradt továbbra is felelős az alap igazgatásáért, ami a misszió szolgálatához kapcsolódik.
Isten és a Mammon. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
Az idősebb fiú nyitva maradt története után Jézus két ellentétes logikájú példázattal fordul tanítványaihoz. Az elsőben megdicséri a szorult helyzetéből leleményesen kihátráló intézőt. A másikban ezzel szemben a hűség és a tisztesség dicséretét halljuk. Az intéző magatartásának megítélését árnyalja egy olyan lehetséges magyarázat, mely a kor hitelezési gyakorlatára hivatkozik. Eszerint az ilyen szerződéseket akkoriban úgy kötötték, hogy a ténylegesen átadott mennyiségű áruhoz, a kölcsön fizetségeként hozzáírták a tervezett haszon arányos részét. Amikor tehát az intéző kevesebbet íratott, akkor minden bizonnyal csak a ténylegesen meghitelezett áru mennyiségét vette figyelembe, és a kamatokat engedte el. Eszerint nem károsította meg az urát, hanem szorult helyzetében csak a kialkudott haszonról mondott le annak reményében, hogy nagy vonalúsága később segítségére lesz. A példabeszéd második fele szintén az anyagi javakkal kapcsolatos. De míg az első részben egy vészhelyzeti forgatókönyvről van szó, itt az életvitelt megalapozó tanítást hallunk. A kicsiben is hű mentalitás fontosságát ismeri fel, és dicséri a vagyonhoz és az élet egészéhez való hozzáállásban. Számtalan közmondás és életbölcsesség is kapcsolódik ehhez a belátáshoz. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Vagy a negatív példa, aki szelet vet, vihart arat. Kedves emlékként és értékes útmutatóként gyakran jut eszembe még a pannonhalmi latin órákon tanult szentencia: őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Számunkra ismertebb talán ez a konzervatív, értékőrző mentalitás. De az evangéliumi ellentétek, antinómiák éppen arra valók, hogy megóvjanak bennünket a túlzott intellektuális és spirituális leegyszerűsítésektől. Vajon miért tanácsolja Jézus, hogy szerezzünk barátokat a hamis mammonnál? A mester életének és tanításának egészéből kiindulva biztosak lehetünk abban, hogy nem csalásra buzdít, és nem pazarlásra bátorít. Inkább az anyagi eszközökkel való, szorongás nélküli bánásmód találékonyságára ösztönöz. Anselm Grün, a Münsterschwarzachi bencés apátság ökonómusa és népszerű lelki írója a pénzzel való bánásmódban fontosnak tartja a képmutatás és az álszentség kerülését. Tapasztalata szerint a magukat kereszténynek valló embereknél is gyakran előfordul, hogy a számukra nem fontos ügyek és személyek vonatkozásában a szegénységre hivatkoznak. Önmaguk, vagy a számukra kedvesek tekintetében pedig pazarlóan bánnak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal. Aztán az is előfordul, hogy valaki a szegénységet összekeveri a nem törődömséggel, az egyszerűséget pedig a gondatlansággal. Egy közösség élete megköveteli az anyagi javakkal való felelős bánásmódot. Szent Benedek a regulájában azt írja, hogy a ház gondnoka, a cellárius, úgy bánjon a monostor tulajdonában álló szerszámokkal és felszerelésekkel, mint az oltári szent edényekkel. Páter Grün a modern gazdaság világában a pénzügyek terén is megfontoltságra és okosságra int. Egy józan mértékű kockázat felvállalását akkor is érdemesnek ítéli, ha nem mindig koronázza siker az elgondolást. De a hasznot hozó befektetésekből lehet olyan terveket finanszírozni, amelyek nem jövedelmezőek. Oktatási, szociális, kulturális és karitatív projektekre gondol, amelyek esetében persze nem a pénz a lényeg, de anyagi forrás nélkül nem valósulhatnának meg. Példaértékű a Focolare mozgalom eredeti kezdeményezése is a közösségi gazdaság. Ennek filozófiája az, hogy a világ bármely tájékán olyan vállalkozásokat hoznak létre, amelynek fontos eleme a helyi lakosság bevonása és méltányos jövedelemhez juttatása. A tisztes módon megtermelt profit egyharmadát aztán visszaforgatják a vállalkozás fenntartására és fejlesztésére, a második harmadát oktatási és képzési célokra fordítják, a harmadik harmadból pedig karitatív kezdeményezéseket támogatnak. Jézus egymással ellentétben álló kijelentései a mammonhoz, vagyis a pénzhez és az anyagi javakhoz fűződő kapcsolatunk szükségképpen feszültségekkel járó összetettségére hívják fel a figyelmünket. Amikor Szent Pál azt írja, hogy tudok szűkölködni és tudok bővelkedni is, mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad, akkor csak látszólag fogalmaz meg egyszerű tanítást. A hirtelen szegénységre jutó gazdagok példás helytállására, de kétségbeesésére és önpusztítására is találunk történelmi példákat. Éppen így a szegénységből különféle módokon meggazdagodók közül is vannak, akik a maguk és mások javára éltek lehetőségeikkel, míg olyanok is, akik nem voltak képesek jól sáfárkodni a javakkal, vagy akiknek ez egyenesen a kárára vált. A jézusi tanítás az Isten vagy a mammon szolgálatának radikális alternatívájával zárul. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Aki alábecsüli a biztonság és a mindenhatóság illúziójával kecsegtető pénzt, azt az a veszély fenyegeti, hogy észre sem veszi, hogy már minden energiájával neki szolgál. De az sem az Isten szándéka szerint való, ha valaki nem a jó gazda gondosságával bánik a rábízott anyagi javakkal, pedig kötelessége lenne, vagy sok jót tehetne vele. Adja Isten, hogy a földi javak okos és hűséges intézőjeként bánjunk a ránk bízott anyagiakkal is, hogy életünk végén majd ezt hallhassuk. Gyere, jó és hű szolgám, mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, jöjj be Urad örömébe.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra Isten és a Mammon címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.